Sziasztok, ez itt a kétvonalas Les 2023. évi első felvétele, ezúttal a Dunaújvárosi Acélbikák korábbi kapitányával, Galanis Nikandrosszal beszélgetünk, aki mi szívünk szerint még bőven a pályán látnánk, de az élet máshogy hozta, jelenleg a DVTK Jegesmedvék másodedzője. Szia Nika, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Szia! Akkor én így bele is csapnék itt a végébe, hogy ugye fölhagytál a jégkoronggal, szögrakasztottad a korcsolyát. Mi egy kicsit korainak éreztük, még egy pár szezont azért elnézegettünk volna a jégen. Így pár hónap távlatában, ugye akkor rögtön meg is kerestünk, és akkor egy kis időt kértél, hogy ez leülepedjen benned, meg megtaláld a helyedet a pályán kívül. És mi szoros összefüggést éreztünk a pontrendszerrel, annak tükrében, hogy a 40 plusz fölötti játékos hagyta szerintünk ezért abba, vagy mi így gondoljuk. És erre a témakörre szerettünk volna akkor is kitérni veled, meg most is kíváncsiak vagyunk rá, hogy miért hagytál fel a játékkal.
Igen, először is kösz szépen, ez jól esik, hogy így látjátok. Lehet benne ebben igen igazság, de ugyanakkor azt ennek annyi a háttere, hogy kaptam ezt a lehetőséget, és már tavalyi szezonban is úgy éreztem már magamon, hogy nem az az igazi régi Galanis vagyok, aki voltam. Ennek próbáltam nyáron úgy felkészülni rá, hogy még bírjam, de sokszor azt éreztem már, hogy lassú vagyok, ami az én játékomnak pont egy erőssége volt, hogy gyorsan tudtam korizni, be tudtam bújni a kis helyekre, és tavaly már nem éreztem ezt magamon. Ugye inkább már csak a rutinomra próbáltam hagyaszkodni, meg ugye technikásabb játékosok között voltam, inkább arra próbáltam hangsúlyt fektetni, de hiányzott nekem nagyon ez a gyorsaság, ami előtte megvolt, és azáltal nem azt mondom, hogy nem élveztem a hokit, mert a mai napig imádok minden egyes nap kimenni a jégpályára, de valahogy máshogy volt, és ez a kettő, meg ahogy ti is mondjátok. Ez, nem tudom, ez a pontrendszer, hogy ez közrejátszott-e, ezt lehet inkább a vezetőséget kéne megkérdezni, hogy ők ezt így látják, vagy ebbe beleláttak valamit. Nem tartom valószínűleg, mert ugye nálunk elég fiatal csapat van, bőven van hely nálunk pontokba, úgyhogy nem biztos, hogy én ebbe látom az okát. Elképzelhető, mondom, hogy van benne valami, de én inkább afelé mennék, hogy már a játékom nem volt az igazi, és nem tudom pontosan ez kitől jött az ötlet, de nagyon örülök neki, hogy ezt ők így rá gondoltak. Ugye ők már tudták, hogy én ezt erre már készülök, iskolával is, meg mindig is mondtam, hogy én játékos pályafutásom után én szeretnék edzősködni. Nem biztos, hogy ez egyből a legjobb megoldás ez, hogy felnőtt csapatnál kezdek, de ugyanakkor vagyok az U14-be is, besegítek, U12 edzésekre is lejárok, és így próbálom ezt a lépcsőfokokat megmászni. Úgyhogy biztos, mondom, nem a legegészségesebb, hogy egyből felnőttnél kezdek, de próbálom magam napról napra építeni, és minél többet tanulni, hogy végül is megfeleljek az elvárásoknak.
Amikor a szezon elején ezt bejelentették, ugye valamikor nyáron, hogy a másodedzői pozíciót fogod betölteni ebben a szezonban. Milyen volt először belépni edzőként az öltözőbe, és hogy érzed, hogy mennyi idő alatt sikerült átállnod a túloldalra, és elfogadtatnod magad a társakkal, úgyhogy pár héttel korábban még ugyanúgy mezben korisztál ki velük az edzésre?
Igen, ugye én már nyár elején tudtam ezt, május körül, ugye a többiek csak olyan június körül tudták ezt meg, ugye akkor száraz edzések kezdődtek, ott már kezdtem foglalkozni a fiatalokkal, nagyon sokat jártunk kilőni lőpadra, és akkor is fura volt, meg szerintem biztos nekik is fura volt, de én először is mindenképp azt megfogadtam magamban, nem fogok olyan edző lenni egyből, hogy elfelejtem esetleg, hogy az elmúlt 25 évben játékos voltam, és akkor én most ez a vaskezű leszek, hanem ugyanúgy megtartom velük ezt a baráti kapcsolatot, ugyanúgy bármikor leülök velük beszélgetni. Azt nem mondom, hogy elmegyek velük sörözni, mert azt már nem, mondjuk, vagy egy kólát meginni, vagy bármit, de ezt az emberi részét, ezt próbálom megtartani.
Azért gondolom, vannak úgyhogy vicces szituációk, nem? Tehát Vas Jankónak azért úgy tanácsot adni, hogy mit csinálja, vagy...
Igen. Igen. Ő a legnehezebb számomra egyébként, tehát, hogy én most egy Vas Jankónak mit mondjak, mit mutassak. Megmondom az őszintén, hogy ebbe az évbe is körülbelül egy vagy két szituáció volt olyan, amit tudtam neki mutatni, amiben úgy gondoltam, hogy jobban tudna csinálni, de azon kívül igen, ez nehéz, főleg vele, úgyhogy nem egyszerű ez. De gondolom ez is majd időkérdése lesz, és meg ugye ők is majd látják, hogy egyre több tapasztalatom lesz, ez majd idővel változni fog, de így elsőre, igen, ha jól látod, Jankóval nem volt egyszerű. Én is meg voltam lőve, hogy most mit mondjak a Jankónak? Hát most őszintén, én mit tudok mondani a Jankónak? Aki megjárt AH-tól elkezdve a top európai bajnokságokon keresztül mindenhol volt.
De nem, az elején említettél is, ez mekkora teher nektek, hogy ugye Toki is második éves felnőtt edző, te most rögtön ott debütálsz, de mondod, hogy mellette utánpótlásban is. Az itt felmerülő esetleges hiányosságaitokat mennyire gyorsan tudjátok pótolni, vagy mennyire szembesültek vele néha, hogy hoppá?
Azt tudni kell azért a Tokiról, hogy azért ő már 2014 óta edzősködik, ha jól tudom. Tehát azért neki már van nem kis tapasztalata, meg nagyon sokat fejleszti magát, nagyon sokat dolgozik, hála Isten, és ezáltal engem is nagyon húz, nagyon sok fejlesztő videót nézünk, NHL-es edzőkről, európai edzőkről, próbál ő is engem húzni. És azért neki elég sok tapasztalata van, meg nagyon jól látja a hokit, úgyhogy neki biztos nehéz volt az első év itt neki is, nagyon sokat tanult ő is, ő is nagyon sokat változott. Ez idő kellett a játékosok felől is, hogy ezt lássák, hogy ezt igenis azt mondják, hogy ez jó, amit ő mond. Úgyhogy most már szerintem eljutottak a játékosok is egy olyan pontra, hogy látják azt, hogy igenis jó az, amit a Toki mond, és így ez által is úgy gondolom, hogy kezd beérni a munka gyümölcse.
Kiharcoljátok magatoknak a tiszteletet az eredménnyel, illetve a...
Igen, Toki, ezt egyszer meg mondta az elején a Toki is, hogy miatt nekem mondta ezt, hogy ahhoz képest, hogy most hagytam abba, elég gyorsan átálltam a másik oldalra, ez már mint a... nagyon sokat fektetünk mi a részletekre, nagyon sokat dolgozunk a részleteken, és hogy ezt úgy gondolom, én is egész jól megtanultam már, mi az, amikre oda kell figyelni, és erre gondolt, amikor ezt mondta, úgyhogy még egyszer mondom, én azt nem akarom azt magamból kiülni azt, hogy én milyen jó kapcsolatokat ápolok a játékosokkal, ezt meg is akarom tartani, úgy gondolom, ez nagyon fontos, hogy jóban legyen minden egyes játékosra, meghallgassd a véleményét, kikérd a véleményét, hanem a másik része az, hogy próbálom én is minél jobban megkövetelni most már játékosoktól a részleteket, és ebben mondta az, hogy igen, jó hamar átálltál a másik oldalra. Úgyhogy ez valamilyen szinten ez jól is esik tőle, hogy ilyeneket mond, úgyhogy próbálok én is megfelelni neki is, csapatnak is, magamnak is, úgyhogy nem unatkozunk.
És milyen a felállás? Tehát neked mi a feladatod? Ugye Toki védő volt, te csatár voltál, hogyan oszlanak meg a feladatok köztetek?
Ez is érdekes, ugye, mert hát ugye ez a hokiba ez alap dolog, hogy ugye, vagyis nem alap dolog, de ugye ő küldi a csatárokat, én küldöm a hátvédeket. Természetesen nekem ugye ebbe se volt semmi tapasztalatom még, úgyhogy mindenről egyelőre ugye ő dönt, de ebbe is úgy gondolom, hogy egyre több szabad kezet kap. Most már egyre jobban látom én is, hogy mikor melyik hátvédeket kell küldeni, vagy most már ugye nem kell annyit beszélnünk meccs közben sem, mert tudom például milyen szituációba kit kell küldeni. Ugye az elején még mindig mindenről kikértem a véleményét, megkérdeztem, megbeszéltünk meccsek előtt mindent, és ez is egyre jobban, úgy gondolom, hogy egyre jobban működik már. Úgyhogy, úgyhogy ez érdekes, ugye, hogy ő foglalkozik inkább a csatárokkal, meg a hátvédekkel.
És az edzésen is? Bocs, az edzésen is?
Nem, edzésen mindenkivel. Tehát edzés végén is, leginkább ugye, hát én ott nagyon sokat például próbálok dolgozni ugye a centerekkel, ugye ez ugye center voltam, ezt próbálom erőltetni, de ugyanúgy foglalkozok a hátvédekkel is, a csatárokkal is, úgyhogy edzésen nem, edzésen nincs ilyen. Uh-huh. Edzésen mindenkivel kell foglalkozni, a kapusokkal nem.
Ahogy most megy a Jeges Medvéknek, amihez gratulálunk, változik az eredeti célkitűzés, hogy a szezon előtt talán a rájátszásba kerülés volt az alapelképzelés, hogy mik most az a célok?
Nem, abszolút ez a cél, az a rájátszásba való kerülés a célunk. Aztán majd ugye úgy gondolom, hogy most már eljutottunk egy olyan szintre, ugye, hogy most is ugye ott vagyunk a harmadik helyen, hogy most már az ellenfél is talán jobban felkészül belőlünk, sokkal jobban kielemeznek minket, úgyhogy most talán az a fázisunk van, hogy azt kell megtanulnunk, hogy tudunk nagy csapat lenni. Hogy most már ugye a fiataloknak is sokkal többet kell beletenniük, sokkal jobban odafigyelnek rájuk. Úgyhogy most talán ez a fázis van, hogy tudunk ott maradni.
Illetve még én az előzőhöz kérdezném, hogy mennyire nehéz meccselni edzői szemmel. Játékosként gondolom, azért valamennyire elvisz a játék heve nézőként is, szurkolóként is. Mondjuk én legutóbb néztem a Volán Salzburg meccset, ahol egy picit az első harmad után én azt éreztem, hogy a Petán Lökler hári sort szétszettem volna, majd picik és megeszik őket fizikálisan, de Kevin nem nyúlt hozzá, nyilván meg volt az oka, hogy miért. Hogy meccs közben ti mennyire tudtok, vagy te mennyire tudsz arra figyelni, hogy reagálni arra, hogy mit csinál az ellenfél?
Én még nagyon nehezen. Én nagyon nehezen. Attól ki, mondom, ő már meccs közben is, ugye harmad közben is nagyon sokan egyből megbeszéljük a dolgokat, hogy mi ez, ami esetleg változtatni kell, vagy mit látunk. Írjuk ugye magunknak is, amit egyből látunk a kis papírunkra, a game cardra. Én nekem nagyon nehezen. Én még a hátvédekre koncentrálok nagyon, rájuk próbálok fókuszálni, úgyhogy nekem még ez még nehéz ez, hogy az egészet úgy olvassam. Persze, ugye látom én is, meg próbálom, meg azért látok én is dolgokat, de sokkal jobban tudok csak egyelőre a hátvédekre fókuszálni, mint hogy még a csatárokra is, ugye maga az egészre. Úgyhogy nem egyszerű, nem egyszerű.
Én nekem ez nagyon tetszik, hogy ezt ilyen őszintén elmondod, nem jön a kertelés, hogy hát mert sokat tanultam, meg már papírom is van, úgyhogy hát persze még van mit fejlődnöm, de hát azért mert nekem nagyon tetszik. Így gyakorlatilag azt mondom, hogy fél év kispadon töltött időszak után hogyan képzeled el ennek fényében a karrieredet? Gondolom, amikor elkezdtél tanulni, akkor volt egy víziót, hogy mit szeretnél, de most, hogy látod, hogy milyen a padról, közvetlen közelről, egyáltalán a másodedzői poszt az, ami neked való, vagy azért hosszabb távon egy vezetőedzői posztra is rápróbálnál, és hogy milyen messzire szeretnél eljutni?
Hát azt a víziót, ami volt nekem akkor, azt így fogtam, és így kidobtam a kukába. Ez ott kezdődött, az teljesen más, mint amit én gondoltam. Úgyhogy igen, hát így 5 hónap után egyszer-kétszer eszembe jutott már, hogy milyen is leszek én, de úgy gondolom, hogy még nagyon az elején járok, úgyhogy nem tudok erre most nagyon válaszolni. Nagyon jól érzem magam, mint másodedző, de ahhoz, hogy még vezetőedző legyek, ahhoz még nagyon sokat kell még tanulnom.
Az még sok év tapasztalat.
Igen. Tehát az még úgy gondolom, hogy még odébb van, főleg, hogyha a felnőtt csapatról beszélünk. Ha utánpótlásról az teljesen más, de ha a felnőtt csapatnál maradunk, akkor még ahhoz nagyon kevés vagyok.
Ugye egy kicsit már feszegettem a pontrendszert. Most megkérdezem, hogy edzőként és miskolci edzőként mi a véleményed a pontrendszerről, amit gondolsz róla? Segít, nem segít? Több fiatal jut így lehetőséghez, kevesebb? Mik a gondolataid róla? Hogy érzitek?
Én őszintén megmondom, hogy nem tartom jó ötletnek ezt a pontrendszert, ha csak megnézzük most a Csíkszereda csapatát, igazából az egész alapszakaszban játszhat, aki játszhat, hogyha most januárban idehoznak 6 játékost, 6 olyan játékost, aki nem is tudom milyen meghatározó játékost idehoznak, és innentől kezdve megnyernek minden meccset, akkor azt mondom, hogy igazából az alapszakasznak nem nagyon volt lényege. Meg az hozzátéve, hogy akkor eddig ott játszottak a fiatalok, és akkor most ugye ott legalább 3-4 pontos játékosok vannak, ugye látjuk, hogy 3 sorra tudnak most csak kiállni, mert nem fér többen játékosba a pontrendszerbe, és akkor így most az a 6-7 játékos, aki most nem játszik ott a 4. sorba, az innentől kezdve nem, hogy ülni nem ül a padon, de öltözni se öltözik. Tehát
nekem ez mindig ilyen kétes, akkor, hogy ez ilyen csapat szempontból is arra rossz üzenete van, hogy valakivel végig melóztatsz, vagy végig melózik egy alapszakaszt, és utána a PO-t meg végig padozza.
Igen, tehát pontosan. Úgyhogy én személy szerint nem tartom ezt jó megoldásnak.
Ha tételezzük fel, hogy lenne a DVTK jeges medvéknek annyi pénze, amennyit elképzelni nem tudunk. Ti ebben a koncepcióban mennétek tovább, vagy azért egy-két meghatározó védő csatárt hoznátok?
Ez jó kérdés, erre meg nem tudom, hogy én tudnék-e jól válaszolni rá, de én úgy gondolom, hogy mi nem hiszem, hogy az a csapat lennénk, aki most bevásárolna 5-6 játékost, főleg, hogy itt 8-9-10 játékos, saját itt miskolci játékos, én nem hiszem, hogy őket fognánk és leültetnénk a padra, mert az egy nagyon rossz üzenet lenne, meg itt szerintem itt a vezetőség neki tud neki mennének, hogy nem hiszem, hogy ezt ők akarnák, meg nem is gondolom, hogy ők ezt így gondolják, hogy ennek így van értelme, főleg úgy, hogyha elkezdtük már tavaly ezt a koncepciót, akkor azt most úgy fognák, és akkor azt is kidobnák a kukába. Úgyhogy nem gondolom, hogy ez itt ez megvalósulna, vagy itt erre gondolnának is.
Nem is szurkoló barát szerintem, tehát ugye most nem vagyunk klubszurkolók, inkább csak a magyar válogatott megnézzük, kísérjük a magyar hokit. De most én szurkolnék egy csapatnak, nekem ez nem. Nyilván kijársz a meccsen, hát, nyernek, akkor igen. El tudod felejteni, de
Igen, tehát ez, ennek is két oldala, hogy szurkoló is, hogy mit vár el, hogy csak az érdekli, hogy nyerjen a csapat. Vagy igazából ez annál a csapatnál lehet kérdéses, ahol nem nagyon van ugye hazai játékos. Tehát ott most, ha mondjuk játszik 4-5 olyan fiatal, aki valahonnan jött, de azokat kicserélik 4-5 légiósra, aki jó, akkor ők valószínűleg lehet, hogy örülnék is neki, mert utána valószínűleg jönnek az eredmények. De nálunk ugye, aki hazai játékos van, ott valószínű szemet szúrna inkább a szurkolóknak, mint örülnének neki.
Igen, és ráadásul ugye a felvétel előtt még a rövid beszélgetésben szóba kerültek a miskolci szurkolók, akik ugye éveken át tulajdonképpen el voltak kényeztetve, mert bajnoki címek után a szlovák bajnokságban is egy kompetitív csapatként szerepeltetek, akkor te még mint játékos, és ugye amikor visszajöttetek a szlovák bajnokságból, akkor volt egy nagy törés minden szempontból, a játékos keret is meggyengült, akkor jött ez a koncepció, vélhetően egy picit kényszerűségből is, de már akkor látszódott az, hogy megvannak azok a játékosok, akikre lehet esetleg építeni egy csapatot hosszabb távon, de a nézőszám az jelentősen megcsappant, és ugye erről beszéltünk az adás előtt, hogy azért az is látszik, hogy még hullámzó, de azért már növekedni látszik stabilan a nézőszám, és nektek még mint játékos, már mint edző, mennyire sokat számít? Ugye te pályafutásod egy jelentős részét Dunaújvárosban élted végig, és a második részét Miskolcon. Miskolcon talán egy picit, és nem akarom megbántani Dunaújvárosokat, fanatikusabb szurkolók vannak, meg egy picit modernebb korban kerültél oda. Mennyit számít? Mert mi így nézőként szomorúak vagyunk, amikor üres lelátók előtt játszanak, de nektek játékosként, edzőként mennyit számít, amikor 2000 ember üvölt, vagy amikor 200?
Hú, rengeteget. Akkora pluszt ad, ezt nem véletlenül mondják szerintem mindig, hogy a szurkolók a hatodik játékos a jégen. Úgyhogy eleve már, amikor kimész, és mondjuk kim van 1500 vagy 1000 ember Miskolcon, és bemész abba az atmoszférába, ez teljesen más, mint amikor ilyen 500-600-an vannak kint, és nem azt mondom, hogy Kongra látom, mert hála Isten soha nem Kong Miskolcon a látó, de érezhetően kevesebben vannak, akkor sajnos ez nem azt mondom, hogy magyar mentalitás, de szerintem valahol igazam van, hogyha azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy nem teszed bele magad annyira, de az még egy olyan plusz löketet ad, hogyha sokan vannak, hogy még jobban oda teszed magad, mint amikor mondjuk kevesebben vannak, vagy...
Uh-huh. Kedves Miskolci szurkolók, tessék minden mérkőzésen megjelenni, mert az plusz energiát, adrenalint szabadít fel a játékosokban is.
Így van, remélem ezt hallgatják sokan is, és így tesznek. De mondom, itt hála Isten Miskolcon itt azért az alap, akik mindig kijárnak, és tényleg mindig a csapat mellett vannak, ők hála Isten, ők kint vannak akkor is, hogyha ne, éppen nem úgy megy a csapatnak. De ugye ezt hozzá kell tenni, hogy tavaly is ugye hozzá voltak szokva előtte egy olyan szlovák extraligához, ami olyan tempó volt, olyan taktikai felkészültség volt mindenhol, hogy meg olyan látványosan jó hoki volt, amit nem lehetett nem élvezni. Tehát ott kijött olyan is, aki eddig soha, és ő is abszolút élvezte azt a hokit. És ugye ott utána hirtelen volt egy akkora váltás, ugye, ha csak arra gondolok, hogy volt, nem is tudom, egy 10, 12 vagy 14 meccses vereség szériánk tavaly. Tehát az úgy biztos, hogy lelombozódik az ember, olyankor már nem biztos, hogy elhívja a barátját, a barátnőjét, aki nem olyan fanatikus, és kijön, úgyhogy...
Hát meg ott azért még a Covid is az első Erzteligás visszatérős évben.
Igen, igazad van. Covid is, úgyhogy közre játszott. Úgyhogy nem egyszerű, biztos. De...
Most így, hogy érintettük az utolsó játékos évedet, ugorjunk vissza a legelejére Dunaújvárosba egy kicsit, időutazzunk. Ugye Dunaújváros szülöttjeként neked egyértelmű volt a jégkorong, mert akkoriban azért ott komolyabb sportágak is voltak, akik szóba jöhettek volna, tehát kézilabda, labdarúgás is. De biztos volt, hogy a jégkorong, hogy kerültél egyáltalán a jégpályára?
Nem, én ugye én egy kis görög faluba nőttem fel Belojanisba, és általános iskola másodikos voltam, amikor elvitt anyukám Dunaújvárosba, mert úgy gondoltuk, hogy ott a tanulás magasabb szinten van, mint a faluba, és ekkor gondoltam úgy, hogy akkor valami sport, menjünk valami sportra. És akkor egy napig elmentem karatézni, és akkor másnap megjött ez a lehetőség, hogy van ez a jégkorong. Hát én görög gyerek, imádom a nyarat, utálom a hideget, utálom a... Nem azt mondom, hogy utálom a havat, szeretem a havat karácsonykor. Azon kívül, hogy nekem ne legyen hó. És akkor van ez a jégkorong. Hát menjünk ki, nézzük meg, azt se tudtam, mi ez a jégkorong. És első nap már olyan tudom, szerelmes lettem bele, és azóta is ott ragadtam. Úgyhogy nem így jött ez a jégkorong. És mai napig imádom.
Akkor lementél, akkor kik voltak ott az edzők? Még Árpi bácsi volt?
Árpi bácsi volt, igen, nekem a Kercsó Árpi bácsi
Hú, de nagy
volt
sóhaj volt ez.
Nem, nem. Én, hát azt tudni kell, hogy én neki kis kedvence voltam, úgyhogy mondjuk, hogy nekem jó életem volt. Többeknek nem annyira, persze kaptam én is tőle. De
csak 100-szor kellett körbe korizni, nem 500-szor.
Nem, volt 500 kör jobbra, 500 kör balra, utána hátrafele. Úgyhogy, de ez belénk ferte rendesen, ez biztos. Meg valamilyen szinten azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy kellett, de ez akkor ez működött. És ha azt nézzük, hogy hány játékos adott akkor Dunajváros, nem csak az én korosztályom, meg fölfele is, akkor azt kell mondjam, hogy valamit jól csinált.
Bizony, olyannyira, hogy te is ugye 16 évesen már az U18-as, U20-as csapatokban játszottál, és 17-8
évesen.
8 évesen már bemutatkoztál a felnőtt bajnokságban. Nem is rosszul. Próbáltunk utána nézni a karriered azon részeinek, hogy hány címet nyertél, hány magyar bajnoki címet, hány Erste Liga, hány MOL Liga cím. Nem teljesen tiszta így az Elite Prospects, Wikipedia, stb. Négy magyar bajnoki címről
Igen.
tudunk.
Igen.
És ugyanennyi MOL Liga, illetőleg egy Erste Liga győzelem.
Így van, így van. És ha jól tudom, akkor öt magyar kupa. Az nem biztos. De az nem biztos, de szerintem öt egyébként.
Meg te tartod még mindig a rekordot, a 4 másodperc alatt lőtt 2 góllal.
Igen, talán. Igen, igen, igen. Nem tudom, ha akkor kicsit már jobban odafigyeltem, talán elmettem volna ez egyébként megkérdezni ezt, hogy ez világrekord-e vagy nem. Meg hogy nem tudom, ez hogy működik, de igen, arra büszke vagyok egyébként.
Én úgy tudom, hogy világrekord beállítás, tehát ez a világrekord is.
Igen, igen, én is ha jó, így tudom, de ugye ezt úgy abban maradt, meg nem tudom, hogy mennyire hivatalos az a kamerán keresztül, hogy ott...
Mennyire mérhető,
de igen, igen, pontos. Úgyhogy igen, és arra büszke vagyok, hogy...
Ugye fiatalkorodban nyertél...
Ráadásul utána a Fradinak lőtted, bocsánat.
Igen, a Budai Krisztiánnak.
De azért tényleg, tehát így belegondolsz, hogy 4 másodperc alatt 2 gól is ritkán esik, de hogy ugyanaz a játékos lője.
Igen.
Már csak azért is, mert ugye általában az szokott lenni, hogy góllövő sor, gyere le, pihenjél.
Nem egyébként. Tehát hát változó, általában felhagyják egyébként az edzők a góllövő, tehát a góllövő sort. Hm. Hát változó, ez is most kérdés, hogy ugye mennyi...
Ha nem volt nagyon hosszú a shift,
igen, 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 általában szerintem...
De az ilyenkor azért, mert hogy föl vannak dobódva, és hát...
Benne, igen, 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 tehát, hogy benne vannak a flow-ba, menjek, csináljanak, jó érzés van, ki tudja. Hát jön a következő.
Ugye volt 2-szer egymás után megválasztottak az év legtehetségesebb csatárának is, vagy játékosának...
Legtechnikásabb.
Hát, legtechnikásabb, bocsánat, igen. Igen jól igen. Fordítottam a skillt. Igen, legtechnikásabb igen, játékosának. És aztán ezt megfejelted a következő szezonban, már a legjobb magyar csatár lettél. És hát összességében véve, ha jók a számadatok, amiket nézünk, 382 Erste Liga vagy MOL Liga mérkőzésen 489 pontot termeltél, ami 1.28-as átlag, fantasztikus, fantasztikus számok. És ugyanez még a playoffban is volt, egy 81 mérkőzésen 83 pont. Ez csak gratulálni tudunk, ha jól emlékszem, talán még egy időben a legeredményesebb játékos címet is uraltad, talán birtokoltad ezt pedig a szinten?
Igen, volt ilyen, mert talán az Adával, Tóth Adriánnal, meg a Zsocival is többször beszélgettünk igen. már erről. Úgyhogy elképzelhető, igen, igen, igen. Annyira nem... követtem persze, de úgy nagyon az, hogy végig, hogy most éppen hányadik vagyok az örök ranglistán, azt úgy nagyon nem. De természetesen jó pár szóra én is ránéztem, hogy az égen is büszkeséggel töltött el, hogy ott vagyok az elején.
És ha nem herdálsz el 2 évet a szlovák bajnokságra, akkor meg lehetett volna az 500 pont is simán.
Igen, hát az remélem, az valószínűleg meg lett volna, igen. De három év is volt ott, úgyhogy
Ja,
ez
igen.
a 3 év.
Igen, 3 év.
Ez még egy
Hát ott is azért
pálya.
egy közel fél pontos átlagot hoztál, tehát azért az sem olyan
Igen,
rossznak mondható.
az első év az nem volt egyszerű, az ott nem volt annyira jó, de hozzá kellett, ugye nem voltam soha külföldön, nem tudtam igazából, hát ugye válogatottan voltam kontinentális kupán is, ugye majdnem minden évben tudtam játszani, de attól függetlenül ezt, hogy ez a sorozatos, magas szinten való játék, az ugye nem tudtam, hogy az milyen, és hát ugye nem is úgy sikerült ez az első szezon a Szlovák extra ligába, de aztán hál' Isten a második szezon az meg nagyon jól sikerült, úgyhogy úgy gondoltam, hogy igenis tudok én ezen a szinten játszani hosszabb távon is.
Az ilyenkor edzés-munka különbség, vagy ez mentális különbség, hogy fejbe oda kell tenni magad minden meccsre?
Hát igen, ez mentálisan az edzésen való hozzáállásod. Tehát az, hogy igenis minden edzésen oda kell tenned magad, ugye, ahogy edzel, úgy fogsz meccsen is játszani. Ugye tegyük szívünkre a kezünket, egy ezt a ligába, akkoriba. Nem azt mondom, hogy akkor is ugyanúgy oda tettem tényleg minden meccsen magam, edzésen már nem. Tehát ami az extra ligába, ott meg aztán tényleg ott edzésen is sokkal jobban oda tettem magam, de ez az is hozzátartozik, ugye, hogy például edzésen is nem mindegy, hogy mondjuk ki ellen védekezel mondjuk egy junior játékos ellen, aki veled van mondjuk, vagy egy East Coastból jött kanadai ellen védekezel. Tehát ott is sokkal nagyobb kihívás, ugye, és ezáltal sokkal jobban próbáltam magam nyomni, hogy ez meccsen.
Ez a versenyeztetés kérdéskör, hogy
igen,
mennyire vagy
igen,
rá,
igen,
vagy
igen.
Kényszerítve.
Így van. Meg ez, ugye ez, mondom, ez a belső motiváció, ez az in drive, ez az, hogy mennyire van meg benned az, hogy igenis én jobb akarok lenni, igenis én oda teszem magam edzésen is, hogy ez, mondom, hogy ez meccsen, ez könnyebb legyen.
Kanyarodjunk vissza a Dunai városba, ugye igen. A Dunai vers éveid alatt, ha egy kicsit erről mesél, hogy milyen volt ott játszani, hiszen te még együtt játszottál Godóékkal, aztán ugye ők kiregettek.
Te megérted
hát
ott az aranykort is, meg a hanyatlást is.
De arra emlékszem, hogy az első évben például, amikor felkerültem, sőt, akkor még annyira nem, hanem akkor még a Fradi ellen játszottak talán bronzmeccset, az volt talán az első felnőttöm, oda hívtak föl, akkor még csak az ajtót nyitogattam meg, talán egy-két cserét játszottam. Ugye most már ilyet nem is kell játékosnak csinálni, hogy ajtót nyitogatni. De utána igen, tehát ott is edzésen, amikor volt a Peter Diladányi, Vas Márton, horvát Tokaji ötös első sor, és akkor minket fiatalokat betettek ellenük játszani, akkor mindig ugye addig játszottunk, ameddig ők nem vezettek, vagy ők nem nyertek. Meg amikor egy Vargyos Laci ellen kellett menni, és hát nem kicsit húzott rá mondjuk a csuklódra, vagy a bokádra, akkor azért nem volt egyszerű ott, igen. Ott azért meg emberesedtünk, úgyhogy innen is köszönöm szépen nekik ezt. Úgyhogy igenis megtanultuk azt, hogy mi az az alázat ott akkor, és ami mondom, szerintem a mai napig nagyon sokat segít nekem.
Aztán egyszer csak azon kaptuk magunkat a gyönyörű Dunai városi és a kevésbé szép Dunai városi évek után, hogy szerintem sokak meglepetésére Miskolcon kötöttél ki, de nagyjából ugyanott folytattad, ahol abba hagytad a játékot. Pont, tehát eredményesség szempontjából mindenféleképpen.
Így van, ott nem. Igazából azt kell mondani, hogy korrekt volt a Zsuzsa. Ugye ott bejött az öltözőbe, és elmondta mindenkinek, meg igazából a jobb játékosoknak is, hogy kezdjünk el magunknak csapatot keresni, mert a főszponzor kilép a klubból, és nem egyszerűen nem fog tudni megfizetni minket. És ugye jött akkor a nyár, és vártam, meg próbáltam magamnak csapatot keresni, és akkor hát majdnem, hogy ilyen július lehetett már, tehát nyár vége fele közeledtünk, és akkor hívtak Miskolcra az Egrigeri, hogy nem lenne kedvem másik két, ugye a Pavuk Attilával, meg a Somogyi Balázssal együtt Miskolcra áttenni a székhelyünket, és nem bántam meg, és nagyon örültem neki, hogy hívott. Úgyhogy igen, és ugye akkor azt hozzá kell tenni, hogy itt Miskolc nagyon jó csapat volt, a légiósok is nagyon jók voltak, úgyhogy könnyű is volt beilleszkednem, nagyon rendesek voltak a srácok, és igen, hál' Isten, itt is jól ment a hoki, úgyhogy sikerült úgy gondolom, hogy beilleszkednem elég könnyen.
Ugye rengeteg eredményt felsorolhatnánk, vagy felsoroltunk a játékos pályafutásod, vagy miket értél el, van valamilyen hiányérzeted, esetleg a külföldön megpróbáld magad, és más, amit úgy érzed, hogy kimaradt vagy?
Hát ez a külföld, de talán ebbe a külföldibe lehet egy kis hiányérzetem. Ugye voltam a Spartánál is próbajátékon, az én úgy gondoltam, hogy jól sikerült, aztán mégse ott lett, és igazából egy ügynököm is, akivel 2 éves szerződést írtam alá, semmit nem intézett, de még egy telefonhívás se dobott azóta se rám, úgyhogy az úgy abban maradt. Utána igazából ennek annyi még a háttere, hogy ugye érkezett a kislányom, ez úgy megváltoztatott mindent, és utána nem azt mondom, hogy nem tudtam volna elmenni, mert még itt Miskolcról is volt még szlovák extraligás ajánlatom, de itt ugye természetesen nem szerettek volna elengedni, de talán ebbe a külföldi játékban van egy kis hiányérzetem, de nem vészes egyáltalán, úgyhogy hát talán még ami jobban fáj, hogy szerettem volna több világbajnokságon részt venni. Ez ennek is több háttérinfója van, ugye a Csernomáz volt itt éveken keresztül, ő nem szerette az én játékstílusomat, ugye meg nem biztos, hogy ő ezt a játékstílust kereste, de ebbe volt egyszer-kétszer nagyon rossz érzés az, hogy amikor azt éreztem, hogy igenis ott lenne a helyem, és mégsem, akkor az úgy rosszul esett, talán egymás után 2 évben is, vagy 3 évben is. Ez volt inkább, ami úgy rossz volt a világbajnokságon, nem tudtam annyiszor ott lenni, amennyiszer mondjuk szerettem volna.
Nem kaptál soha erre vonatkozóan valami konkrét választ, hogy miben kéne fejlődnöd ahhoz, hogy legközelebb nekem essél ki az utolsó rostán?
De mindig azt mondták, ugye, hogy nem vagyok elég erős, vagy híznom kéne még, ugye ezt mindig megkaptam, de egyszerűen próbálkoztam én meg, de ugyanakkor meg ilyen volt az én játékstílusom. Most, ha ő ezt nem szerette, akkor én most csinálhattam volna valamit, most nem biztos, hogy én híztam volna 10 kilót, akkor az valószínűleg nem biztos, hogy ott lett volna az a játékomnak. Tehát úgyhogy mindig ez volt a... Hát volt ilyen is most, úgyhogy nem tudom, többször is utolsóként estem ki, ugye.
Igen, már szurkolóként is frusztráló volt abban az időszakban, de tényleg, hogy mi is mindig oda vár, és akkor ráadásul olyan szezonokat is mentél klub szinten, igen, hogy igen, mi igen, mindenki oda vár, és akkor mindig az utolsó rostán, mikor az galán is
kimaradt. Így van, és nem értettük mi se, hogy mi. Mindig azt gondoltuk, hogy biztos, hogy megvan, valamiért megvan az oka, mert ugye most említetted Csernót, de nem csak Csernónál nem sikerült bejutnod.
Nem, hanem, igen. Tehát a másik fájlpont ugye az a 2008-as szaporói világbajnokság, ami nagyon fájt még, és az meg azért fájt, mert a Sofival ketten voltunk, már csak bent, és úgy volt, hogy már az egyikünk megy, mert egyszer nem volt, aki kiessen.
Aha, aha.
És végül egyikünk sem ment.
Érdekes, ja, pedig,
az még annyira nem
pedig ez is olyan érdekes, hogy mindig elve jöttek, hogy nincs rajtad elég izom, vagy súlyban nem vagy jó. De a pályafutásod alatt én nem is emlékszem, talán egyszer volt egy válszalag szakadásod.
Igen, de az is egy szerencsétlen
esés.
Szerencsétlen befordult a Grös Tamás hátulról, úgy meglökött, de semmi olyan szituáció, semmi extra szituáció nem volt, és rosszul befordult a vállam, magamnál rosszul estem rá, és akkor nem volt csak jobb vállam, és akkor volt egy kulcscsont törésem, de azon kívül semmi igazából, úgyhogy semmi extra. Úgyhogy soha nem volt ez, úgy gondolom, ez probléma.
Hát én azt kívánom, hogy ezeket akkor majd edzőként pótold a külföldit is, meg a válogatott beli irányosságokat.
Azt remélem érezhető volt a kérdésünkből, hogy azért mi is szerettünk volna több világbajnokságról látni téged, legalábbis így szurkolóként úgy éreztük, hogy megérdemelted volna. Ma 34 évesen megfelelően kerek klubkarrierrel a hátad mögött, és már egy pici edzői tapasztalattal. Milyen tanácsot adnál a 18 éves önmagadnak?
Hát, hogy sokkal többet kell edzeni. Sokkal többet kell edzeni, mert nagyon nehéz amúgy, mert maga játékos mennyiség is kevés ugye Magyarországon, és ezáltal kicsit úgy bele vagyunk kényelmesedve. Tehát ha kicsit lentebb megyünk, ugye az U16-os játékos, ott van a U16-ba 2 évet, ott kiöregszik, megy az U18-ba. U18 kiöregszik, megy az U20-ba, és úgy nem történik semmi. Ugye nem az van, hogy van mondjuk 40-60 játékos, és meg kell küzdened a helyedért, hanem kicsit csúnyán mondva még az is tud játszani, aki a kezére húzza a korit. Nincsen ez a versenyhelyzet, úgyhogy ezt mindenkinek magában el kell dönteni, hogy vagy jó játékos akar lenni, vagy úgymond el van ebbe a langyos vízbe, és ezt mondom ezt, hogy edzeni kell, külön edzés után is kint kell maradni, gyakorolni kell, kondiba is nagyon sokat, ott is nagyon plusz munka, mert különben még fiatalon a tehetség az még jó, de amikor meg felnő, odaérnek, hogy 18-20 éves, akkor meg láthatjuk az, hogy az utánpótlásban nagyon sok jó eredményt el tudunk érni, és amikor meg oda kerülünk, hogy felnőtt, akkor meg 25-30 játékosból kell igazából kiválogatnunk a felnőtt keretet. Tehát nem az van, hogy a 20-tól 60 darab játékos is, körülbelül ennyi különbség van, nagyon kevés, hanem nagyon nagy a szórás. Tehát nagyon sokkal többet kéne szerintem edzeni a játékosoknak, ahhoz, hogy igenis el tudjanak érni valamit.
Ezek a játékos élmények még nagyon frissek benned. Mennyire tudsz tanácsot átadni akár a felnőtt keretbe dolgozó fiataloknak, akár az utánpótlásba dolgozó fiataloknak? Mennyire hiszik el, vagy hallgatják meg, amikor ezt így elmondod, hogy igenis dolgozni, többet edzeni, nem belekényelmesedni, nem elhinni magadról, hogy jó vagy?
Hát ezt most még a felnőtt játékosoknak nehéz ezt átültetni, vagy elhitetni velük, mert szívemre teszem a kezem, én se voltam az a játékos, aki kimaradt plusz munkázni, aki plusz elment a kondiba magától. Úgyhogy ezt nehéz a felnőtt játékosoknak ezt átadni. Ezt majd ha azt látják évekkel később is, hogy igenis, hogy ennek tényleg van eredménye, akkor az akkori, meg hogy ezt látják tőlem is, akkor meg talán akkori felnőtt fiatalok megértik azt, hogy igenis ez az út. A fiataloknak sokkal könnyebb, mert ők meg viszont még ugye azt látják bennem, hogy aki voltam játékosként, és ezáltal ők sokkal jobban hallgatnak rám, meg ott igenis én magam tudok lenni velük, aki egy olyan edző, aki igenis egész edzésen mondja nekik a rosszat, a jót, és próbálom őket nyomni, hogy nem elég, még. Ha igenis el akarsz érni valamit, akkor azért meg kell dolgozni.
Látsz esetleg most Miskolcson az utánpótlásban olyan fiatalt, ilyen 12-től fölfele, akiben a jövőt látsz?
Vannak, igen.
Nem, hogy nevetne, hogy
elkapjuk. Nem, Isten ments, nem. Úgyhogy vannak. Kérdés az is, hogy ő, mert most ugye sokszor látom azt is, hogy nem tudom, hogy ez így van-e, de hogy amikor fönn vagyok ugye velük, akkor még ez olyan jó érzés, hogy azért úgy felnéznek azért rám. Felnéznek rám, és igenis csinálják, és hallgatnak rám, amit mondok, és próbálják csinálni. És ez néha jó érzés már, hogy az edzés elején, hogyha elkezdik, és már az edzés végére látok rajtuk fejlődést. Tehát úgy gondolom, hogy megvan bennük ez a belső motiváció, és innentől kezdve nagy rész rajtuk is múlik ez, hogy ezt meddig tudják ezt fenntartani, meddig tudják ezt még jobban csinálni, úgyhogy meglátjuk. Van egyébként pár ügyes játékos, akiben nagy fantáziát látok, és elhivatott is, ami nagyon fontos.
Láda Balázs general manager mondta egy nyilatkozatban, amikor téged kineveztek, talán, hogy próbálkoztak külföldi másodedzővel, de az a tapasztalat, hogy nem elég motiváltak, vagy nem tudom, hogy fogalmazott, nem veszik komolyan, vagy hogy ezt te játékosként, ha volt ilyen másodedzőtök, ezt hogy élte? Te is ti is észrevettétek játékosként is? Hogy...
Hát ez is nehéz amúgy, hogy a külföldi másodedző hogy tudja átadni. Én megint inkább azt mondanám, hogy nagyon fontos az, hogy milyen személyiség az, aki külföldi másodedző. Tehát például, ha tavaly a Jármóra gondolok, a másodedzőnkre, ő egy nagyon tapasztalt már, ahhoz képest, hogy nem idős, de ugye ő is a finn hoki kultúrából érkezett, nagyon sokat tudott ő is próbált nagyon sok mindent átadni, ugyanakkor neki a személyiségével voltak gondok, és ezáltal nagyon sok játékos nem szerette. Tehát ez nincs mit ezen kertelni, ez így van, én sem, megmondom őszintén, én sem voltam neki a, nem azt mondom, a kedvence, de ő sem volt én az én kedvencem, mint másodedző. Úgyhogy ez nehéz, de egyébként meg ő is nagyon sok mindent mutatott nekünk, nagyon sok mindent tanított nekünk, úgyhogy nem gondolom azt, hogy ez nehéz lenne, hogy külföldi a másodedző, ez inkább azt mondom, rajta múlik, hogy ezt csinálja ezt az egészet.
A jelenlegi szezonban, ugye erről már beszéltünk, hogy kifejezetten jól megy, már azt mondom, legalábbis szurkolói szemmel a várakozásokon felül teljesít a DVTK Jegesmedvék. Miben látod ennek az okát, ennek a teljesítménynek az eredményét? Miben látjátok ti, vagy miben látod te?
Én is azt gondolom, hogy mondhatni, hogy erőn felül teljesítünk, de és én abban látom leginkább az erősségünket, hogy a struktúránk, ha azt tudjuk tartani, a taktikánkat, abba lehetünk nagyon jók a részletekbe. Persze meg nem tudom, hogy most én azt mondom, hogy nekünk ez az erősségünk, de például nem tudom, nincs tapasztalat, hogy például egy másik csapatnál mik a részletek, vagy milyen taktika van, mennyire fektetnek hangsúlyt a taktikára. Nekünk mindenféleképpen azt mondom, hogy a struktúra, amiben nagyon erősek tudunk lenni, és ha ezt tudjuk tartani, akkor igenis egy nagy csapat tudunk lenni. És ezzel tudjuk kompenzálni mondjuk a hiányosságainkat, gondolok itt mondjuk a tapasztalatra, vagy esetleg a skillre, ami esetleg nem annyira erős nálunk, mondjuk egy Csíkszeredánál, de a munkával, igenis, meg a sokkorival, meg ha betartjuk a taktikával, akkor ezt el tudjuk tüntetni.
60 perc koncentrációval.
Így van, pontosan.
Ha már így mondtad, hogy egy jó csapat lesztek, akkor mit tippelnél, kivel fogjátok játszani a döntőt?
Jó kérdés. Kivel játszik a döntőt? Én a... Hát most az jó kérdés, de a Macot mondanám, mert talán ő az másik olyan csapat, aki nagyon sokat korizik, aki ezáltal le tudja, és ott ugye azért megvannak a válogatott játékosok is, a légiósok is. Úgyhogy emiatt talán őket mondanám, hogy majd velük játszok a döntőt.
Jó, egy MAC DVTK, pontosabban BA DVTK döntő idén az Eszterligán. Ugye legutóbbi kisles beszélgetésben felhoztuk azt, hogy egymás között is, meg a szurkolókkal is megszavaztattuk, hogy szerintünk mi lesz az alapszakasz végeredménye, és akkor egyöntetően megállapodtunk abban, hogy hát ti nem, veletek nem számoltunk ott a harmadik helyen, tehát ti zavarjátok össze a képet, hogy
igen.
Mi a helyzet. Nagyon sok sikert kívánunk ehhez a szezonhoz, meg a karrieredhez is. Ugyanezt a kitartást, ezt a lelkesedést kívánjuk, hogy megmaradjon még nagyon-nagyon sokáig. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hogy beszélgethettünk egy jót, és tényleg nem tudok mást mondani, mint hogy kívánjuk, hogy az, amit a kukába dobtál, és helyette hoztál a fejedbe valamit, az megvalósuljon.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt láttam, és köszönöm a meghívást is még egyszer, úgyhogy, és remélem, hogy így lesz.
Sok sikert!
Galanis Nik Androsszal beszélgettünk, további kellemes időtöltést mindenkinek, sziasztok!
Sziasztok!